Kedves hallgatóm! Az első korintusi levél első részének 5., 6. és 7. versét olvassuk. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Itt Pál bemutatja a gyülekezet egyik problémáját. Testies emberek voltak. Csak az ajándékokkal és különösen egy ajándékkal törődtek. Pál azt mondja a kezdet kezdetén, hogy nekik sok jó ajándékuk van. Pál azt akarja, hogy minden ajándékukat gyakorolják a gyülekezetben. Ami Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok. Ez azt jelenti, hogy foglalkoznak eljövetelével. Aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Első Korintusi levél, első rész, 8. vers. Azt mondja, hogy fedhetetlenek legyenek, és nem azt mondja, hogy hibátlanok legyenek. Mindig van valaki, aki hibát talál bennünk. De nem szabad okot adnunk a hibáztatásra. Hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. A mi Urunk Jézus Krisztus napján nem csak a mai napra utal, hanem eljövetelének napjára is, amikor kiemeli egyházát a világból. Pál erről is fog beszélni ebben a levélben. Most érkezünk Pál bevezetőjének az utolsó verséhez, az üdvözlésekhez és a hálaadáshoz. Ezt a verset könnyen figyelmen kívül hagyhatjuk azzal az érzéssel, hogy nem túl sokat szalasztottunk el. Mégis úgy érzem, hogy a 9. vers valószínűleg a kulcsverse a levélnek. Hangsúlyozza, hogy az Úr Jézus Krisztus a megoldás a problémákra, amik a korintusi hívők között léteznek. Megdöbbentő észrevennünk a hasonlóságot a korintusi gyülekezetben levő problémák és a mai problémák között. A megoldás most is ugyanaz, mint ami akkor volt. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Első Korintusi levél, első rész, 9. vers. Megfigyelted-e, hogy az Úr Jézus Krisztust ebben a szakaszban gyakorlatilag minden versben megemlíti? Ez a 9. utalás az Úr Jézus Krisztusra 9 versben. Nyilvánvaló, hogy Pál az Úr Jézus Krisztus személyét hangsúlyozza. Itt az Úr Jézus Krisztus teljes nevét használja. Az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Ez 4 pontban írja le személyét, nem lehet félreérteni. 2 hatalmas nyilatkozatot tesz. Isten hűséges, és mi az ő fiával való közösségre kaptunk elhívást. Hű az Isten. Az emberek nem mindig hűségesek. Még a hívők sem mindig hűek. De Isten hűséges. Aki elhívott titeket, ez Isten magasztos elhívása Krisztus Jézusban. Elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami Urunkkal való közösségre. Itt a közösség kifejezés nagyon fontos az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatban. A görögben ez a szó koinónia, és Pál ismételten használja. Valójában a szónak lehet számos jelentése. Jelentheti a közösséget, ahogy ma azt értelmezzük. Használható az adakozás leírására. A római levél 15. részének 26. versében azt mondja, hogy bizonyos koinóniát végzett a szegény szentekért, akik Jeruzsálemben laknak, és ott az adakozás jelent. Az első korintusi levél 10. részének 16. versében a koinónia szót az úrvacsorával kapcsolatban alkalmazza. Beszél az úrvacsoráról, és ezt írja. az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? A koinónia jelentheti a részvállalást, és azt hiszem, hogy éppen ilyen értelemben használja ebben a 9. versben. Hű az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ez kétségtelenül egyike a legnagyobb kiváltságoknak, amit kaptunk. Ha Krisztusban vagyunk, ha hozzájárulunk, és elfogadjuk őt, mint megváltónkat, akkor részestársak vagyunk Krisztussal. Ő kész arra, hogy részestársunk legyen. Ezért ez bensőséges kapcsolatot ír le Krisztussal. Többféle részestársi kapcsolat létezik. Valaki részestárs lehet az üzleti életben. Ismerek két férfit, akik részestársak. Ezek valamikor barátok voltak a katonai szolgálatban, és amikor letelt a szolgálatuk évekkel ezelőtt, akkor részestársi kapcsolatba léptek az üzleti életben. Egyikük megtért Krisztushoz, a másikuk nem. Azóta már boldogtalan a részestársi kapcsolatuk. Nagy üzletük van igen jelentős beruházásokkal, és a részestársi viszony nem szakadt meg. Ez továbbra is részestársi kapcsolat, de egyáltalán nem felhőtlen. Aztán van a részestársi kapcsolat a házasságban, a szerelmi kapcsolatban. Ez lehet nagyon szoros, bensőséges kapcsolat. Van egy ige szakasz az Ószövetségben, ami fölött mosolygok, mert tudom, hogy Isten a férfit és a nőt látta maga előtt, amikor írta. Azt mondta többek között, hogy nem szoktak ökröt és szamarat befogni a szántáshoz. Ezek nem szántanak együtt. A házasságban láttam már ilyen ökör és szamár kapcsolatot. Nem kellett volna így lennie, mert a házasság részestársi kapcsolat. Mit jelent az akkor, hogy részestársak vagyunk az Úr Jézussal? Egy bizonyos, hogy azt jelenti, hogy az életben közös a tulajdonunk az övével. Amim csak van, az mind Jézus Krisztusé. Az övé annyira, mint amennyire az enyém. Ezért törődik azzal, amim van. Meg kell vallanom, hogy volt egy idő, amikor volt néhány értékem, amiről nem gondoltam, hogy azok is az úréi. Volt olyan idő, amikor nagyon önzően csak magamra gondoltam mindazzal kapcsolatban, amim volt. De most, jól lehet, nem sok mindenem van, amikor ő a részes társam, akkor mindenem az övé. Van egy használható autóm, mert kaptam ajándékban. Amikor azon utazom, akkor tudom, hogy az az Úr Jézusé is. Mindenem az övé. Hálát adok neki a házamért, hálát adok neki, hogy vigyázz rá, mert az övé is. Bármim legyen is, annak ő a tulajdonosa. A házassági kapcsolat egészen más. Azt jelenti, hogy közös az érdeklődési körünk. Ilyen a kapcsolatunk az Úr Jézus Krisztussal is. Ez azt jelenti, hogy Krisztus törődik velem, és én törődöm vele. Közösek az erőforrásaink. Ő nem sokat kap tőlem, de én őtőle kapok mindent. Átadtam neki a testem. Ez nekem választ ad sok kérdésre, hogy hova mehetek és mit tehetek. Például vannak olyanok, akik sokat dohányoznak. Ez némelyiküknél rákot okoz, és nagyon ostoba az az ember, aki mégis dohányzik. De aki Krisztusnak szenteli a testét, az nem akarja azt megbetegíteni, mert a testünk a Szentlélek temploma. Én Krisztusé vagyok, és Krisztus az enyém. Neki a legjobb testet akarom átadni, amit csak átadhatok. Vannak, akik éppen ezért a célért lemondanak a dohányzásról. Ez a tudat dönt bennünk ezen a téren. Döntéseink magasabb szinten történnek, nem egyszerűen azon, hogy vajon megmerem-e tenni, vagy meg kellene tennem. Jézus Krisztuséi vagyunk, ő pedig a miénk. A szeretet kapcsolatban kölcsönös a szolgálat is. Isten alkalmazkodik a mi gyengeségünkhöz. Nekem szükségem van az ő kedvességére, és elfogadom hatalmát. A Szentírás egy verse, ami ezzel foglalkozik, szerintem nem a legjobb fordításban jelent meg. Erre G. Campbell Morgan hívta fel a figyelmemet. Ez a vers Ézsaiás könyve 63. részének 9. verse. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidéktől fogva. Nem lehet úgy fordítani ezt, hogy gyengeségeinkhez hasonlóan ő is meggyengült. Ő felkarol és hordoz minket ősidőktől fogva, mert bár mi gyengék vagyunk, de ő erős. Ez sokkal többet ér nekem. Azt jelenti, hogy amikor megbotlom és elesem, akkor ő nem botlik meg és nem esik el. Ő leereszkedik hozzánk megbotlásunkban, vakságunkban, tudatlanságunkban és gyengeségünkben. Jól lehet, ő alkalmazkodik hozzánk ebben, de nem gyengül meg egyáltalán. Hallottam egy prédikátortól azt a nyilatkozatot, hogy ha tudatlanul bajba kerülünk, és nem jövünk rá, vagy a körülmények sodrásába jutunk, ő kisegít minket abból. De ha szándékosan és ostobán vétkezünk, akkor magunkra hagy, mintsem, hogy kisegítsen abból. Itt azt kell mondanom, hogy ez nem volt a tapasztalatom. Sok hibát követtem el, elestem és megbotlottam. Sokszor még szándékosan is tettem ezt. Az Úr mégsem hagyott el. Mindig megjelent mellettem. Leereszkedett gyengeségemhez. Milyen csodálatos ez, barátom! A Jézus Krisztussal való részestársi kapcsolat megoldás az élet problémáira. A 9. vers zárja Pál köszöntéseit. Lényegében a levél többi része egy nagy zárójel egészen addig, amíg elérkezünk az 1 Korintus 15. rész 58. verséhez. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Az ezért összegyűjti az egész csodálatos levelet, és visszamegy ide a 9. vershez. Számíthatunk Isten hűségére. Aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Ezért szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgolkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Hosszú időbe került nekem, míg ezt megtanultam. Lényegében nyugalomba kellett vonulnom, hogy ezt elsajátítsam. Úgy megyek vele tovább, mint az én részes társammal. A mai problémákat úgy tekintem, hogy mellettem van. Számíthatok rá. Föltekinthetek rá. Ő része mindennek. Ez az élet problémáinak és kiábrándulásainak megoldása. Ez a bevezetést üdvözléssel és hálaadással zárja. A levél lényegét a korintusi gyülekezet állapota szabja meg, és valódi problémák voltak ott, ahogy majd látjuk. A 10. vers egy új szakaszt kezd el Pál első korintusi levelében. Most már a korintusi gyülekezetben levő elsődleges problémára irányítja a figyelmet. Meglepő látnunk, hogy problémáik nagyon ismerősnek hangzanak. Nem ismerek olyan gyülekezetet korunkban, amelynek ne volna problémája, és ezek ugyanolyanok, mint amilyenek a korintusi gyülekezet problémái voltak. ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. 1. Korintusi levél, 1. rész, 10. vers. Figyeljük meg, hogy ismét említi az Úr Jézus Krisztust ebben a versben. Ez a levél hangsúlyozza Krisztus uralkodását. Nagyon sokat hallunk az ő uralmáról manapság, de nagyon keveset látunk belőle. Ezért a gyülekezetben és az egyénekben súlyos problémák keletkeznek. Nem elég beszélni Krisztus uralmáról. Vajon ő a te urad? Urrá és királlyá tetted az életedben? Mindnyájan egyféleképpen szóljatok. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkinek ugyanazokat a szavakat kell mondania. Azt jelenti, hogy nem szabad halálra marcangolni egymást, nem szabad egymással harcolni és egymást gyűlölni. A szakadások kifejezés görögül szkiszma. Azt jelenti, hogy ne legyenek törések, meghasonlások a gyülekezetben, amit a veszekedéssel, a pletykázással, a bírálattal, a gyűlölettel vagy a keserűséggel okozhatnak. Hidd el, barátom, látom, hogy nagyon sok mai gyülekezet ebben merül el. Ezek nem lehetnek az életedben, ha Jézus Krisztus a részes társad. Ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mi az, hogy ugyanazzal az érzéssel? Ez Krisztus szerinti érzület. Filippi levél, 2. rész, 5. versétől a 8. verséig. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. 1. Korintusi levél, 1. rész, 11. vers. Az a szó, hogy viszálykodások, itt Eris, a veszekedés és viszálykodás istennője. Voltak viszályok, szakadások, civódások a korintusi gyülekezetben. Pál első kézből kapta információját, megnevezte forrását, és azt mondta, hogy Chloé embereitől vette a híreket. Barátom, ha vádat akarsz előhozni, akkor meg kell alapoznod úgy, mint ahogy Pál tette a Chloé embereivel. Amikor lelkipásztor lettem, oda jött hozzám egy férfi, és ezt mondta. Le akarok ön előtt írni egy bizonyos helyzetet. Beszélt nekem egy férfiról, és hidd el, az nem volt valami hízelgő beszéd. Azt akarta, hogy tegyek valamit azzal az emberrel. Elő kell hozni a vezetőségi ülésen, és ha nem tudják megoldani, akkor oda kell vinni a gyülekezet elé. Ezt feleltem. Rendben van, ezt így kell tenni. Melyik este jön el? Ó, mondta, én nem akarok elmenni. Ön a lelkipásztor, és önnek kell ezt kezelni. Ezt válaszoltam. Igaza van. Nekem kell ezt kezelnem. Én vagyok most a lelkipásztor. Azonban önnek jelen kell lennie, hogy elmondja a vádat. Ó, nem akarom ezt tenni. Ezt feleltem. Ha ön nem akarja aláírni nevét a vád alá, akkor felejtsük el. És el is felejtettük, mert nem akarta alátámasztani a vádat a saját nevével. Az embernek csodálkoznia kell Chloé emberein ott Korintusban. Chloé elmondta úgy, ahogy történt. Nyilvánosság elé hozta, és ezt mondta. Baj van a gyülekezetünkben, nagy baj, és azt meg kell oldanunk. Barátom, amikor bűn van a gyülekezetben, akkor az olyan, mint a rákbetegség. Azt kezelni kell. Amikor a rákbeteg elmegy az orvoshoz, akkor nem ezt mondja neki az orvos. Nem kell izgalomba jönnie. Nem kell megijednie. Nem akarjuk érzelmi alapra helyezni a betegségét. Nem akarunk semmilyen bajt okozni. Nem akarjuk békességét megzavarni. Ezért egy kis porral megszórjuk a felszínt, és minden rendbe jön. Lehet, hogy ez szépnek hangzik, de a beteg belehal a rákbetegségbe. És ugyanígy történhet a gyülekezettel is, ha a bajokat nem kezelik. Jaj annak az embernek, aki leleplezi a bűnt, de ha nem tenné, a gyülekezet szenvedne. Természetesen ez nagy veszélyt okoz a gyülekezetnek. A korintusi gyülekezettel az volt a baj, hogy sok kiskorú keresztény volt a közösségben. A kiskorúak nagyon sokat nyűgösködnek, amint tudjuk, és én, mint lelkipásztor, sokszor láttam ezt a gyülekezetekben. Volt gyermekszoba a kisbabáknak, és azt néha nyűgös szobának neveztük. Megtudtam, hogy egyes gyülekezetekben az egész gyülekezet a nyűgös szobában van, mert nagyon sok a csecsemő keresztjén, pedig ennek nem volna szabad így lennie. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem! Köszönöm, hogy gyülekezethez tartozhatom. Őrizd meg attól, hogy megálljak a növekedésben, és mindig csecsemő keresztény maradjak. Segíts növekednem napról napra, a Szentlélek segítsége és vezetése alapján, és add, hogy eljussak az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértéke szerint. Hallgass meg engem az Úr Jézus Krisztus nevében, kérlek. Ámen.